Kibeszéljük a rendszerváltást.
Üdvözlök mindenkit, ez itt az Index kibeszélő rendszerváltás sorozata. Egy műsor azoknak, akik átélték a rendszerváltást, és szeretnék felidézni az eseményeit, és egy műsor azoknak, akik még kicsik voltak, vagy nem éltek akkor, és szeretnék megérteni, hogy mi történt. Ebben a sorozatban azzal foglalkozunk, hogy egyes szakmák képviselői milyen változásokat tapasztaltak. Mit élt át mondjuk egy tanár, vagy egy vállalkozó, egy neves sportoló, egy színész, vagy egy zenész a rendszerváltás idején? Kinek lett sokkal jobb, és kinek lett nehezebb az élet 1989-ről 1990-re? Én Jobb Sándor vagyok, a vendégem pedig Carlos Slattes Pavez, szociális munkás, a SZÉRA, azaz a Szociális és Rehabilitációs Alapítvány igazgatója. Jó napot!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm önt, és az Index hallgatóját is.
Nem mindennapi történet Carlos Slattes Pavez, ő Chilében született, 1974-ben került Magyarországra, elég kalandos úton, amit majd egy picit elmesél nekünk. Eredeti végzettsége szerint gyógy- és pszichopedagógus, de dolgozott lánynevelő intézetben, hajléktalan szállón és családsegítőnél. A 90-es évek közepén hozta létre azt az alapítványt, amely azóta is bajba jutott családoknak segít lakhatási problémáik megoldásában. Hát azt mondtam, hogy kalandos úton került ide, és ez lehet, hogy finom kifejezés. Hogy került ön ide 1974-ben, ha jól tudom, Magyarországba?
Igen, hogy az idősebb hallgatók emlékeznek, hogy 1973. szeptember 14-én volt egy nagyon durva katonai puccs Chilében. Akkor volt egy úgynevezett több pártból álló baloldali kormány, Salvador Allende vezetésével, és jött egy nagyon-nagyon kemény katonai puccs, és az édesapám, illetve a kettő idősebb testvéreim kormányberken belül dolgozták, és így...
Azt hadd mondjuk el a fiatalabb hallgatóknak, hogy ez valóban annyira kemény katonai puccs volt azért, tehát a korabeli felvétek alapján lehet látni, az egy dolog, hogy lövöldöztek az utcán, és embereket lőttek le, de hogy repülőgépekről bombázták az elnöki palotát.
Nem csak az elnöki palotát, meg kell mondanom, hanem civil lakosságot is, vagyis lényegében Dél-Amerika akkoriban nagyon híres volt a katonai puccsokról. Kiment egy tábornok, 3-4 páncélos kocsival, és akkor ennyi volt. Chilében nem, egészen más volt. Ott igazán rettentően nagyon kemény volt, és ugyanakkor meg kell mondanom, hogy az utána következő évek szintén nagyon kemények voltak.
És akkor önök a családdal elmenekültek, ha jól tudom, Peruba.
Igen, először. Igen. Először nem tudtunk, hogy mit csináljunk, és akkor működött Peruba meg Argentinában az ENSZ menekültjogi irodának irodát, és akkor úgy kerültünk Peruban. Peruban voltunk majdnem 6 hónapon át, és 1974. szeptember 18-án érkeztem Magyarországra.
Még egy picit álljunk meg ott Perunál, hogy ott önök klasszikus mai értelemben véve menekültnek számítottak?
Természetesen.
Hol laktak?
Menekült állapotban, menekült táborban voltunk, hát hol laktunk? Voltak ilyen nagy házak, ahol a chileiek laktak, és lényegében meg kell mondanom, hogy hát nem volt valami kényelmes, szálmazsákon aludtunk a földön, nem volt más, csak még párnánk sem volt, csak egy lepedő, és ezzel takaroztunk.
Ez azért elég kemény lehetett. Ön akkor mennyi idős volt?
Én akkor 16 éves voltam.
Tehát ez már nem az a kor, amikor nagyon kicsi gyerek és ilyen homályosan emlékszik, szerintem erre úgy valószínűleg már elég jól emlékszik.
Persze, tökéletesen emlékszem mindenre.
Történt. És mit tudott akkoriban ön Magyarországról egyáltalán ott messze Dél-Amerikában?
Chilében sok mindent tudtam Magyarországról, mert hát sok olyan dolog van a magyar történelemben, amit az emberek itt Magyarországon nem gondolják, hogy ez tartozik a világ történelemhez. Tanultunk a gimnáziumi kereten belül a honfoglalásról, Matyás királyról, természetesen paraszháborúkról, természetesen, hát tudni kell, hogy a paraszháborúk ez nem egy izolált mozgalom, amit volt Magyarországon, hanem több országon van, ugyanezt a paraszháború jelentkezett, tanultunk 48-ról.
Ez azért meglep meg engem, mert biztos jó lenne megkérdezni egy akkori iskolást, hogy vajon mi itt Magyarországon, mi mindent tanultunk Chiléről, hát valószínűleg nem sokat.
Hát több, mint valószínű, de meg kell mondanom, hogy annyira nagyon fontos volt a 48-as forradalom, hogy amit szintén benne van az európai történelemben, hogy még tanultunk Petőfi Sándornak az egyik verset, egyik leghíresebb verset, a Szabadság szerelem, ami lényegében spanyolra fordítottak, és ezt folyamatosan tanultunk. 56-ról természetesen tanultunk, első-második világháború, ahol Magyarország szintén szerepet játszott, vagyis
hát szóval akkor összességében...
Összességében sok mindent tudtunk.
És emlékszik arra a pillanatra, amikor végül megérkezett ide, akkor 16 évesen Magyarországra, mi volt az első élménye? Nem tudom, repülővel jött, vagy hogy jött, és mit látott maga körül?
Repülővel jöttünk természetesen, és nagyon fáradtak voltunk, beültünk egy autóbuszra, és akkor emlékszem, hogy mentünk a Lánchídon föl, és akkor fel volt világítva a Halászbástya, meg sok minden, és akkor óriási a csoda, gyönyörű, szép gyönyörű, nagyon jó minden, csak sziasztott valami.
Hát erről majd még beszélünk. Egy interjúban azt mondta, hogy 16 évesen jöttem, voltak vízióim a szocializmusról,
igen.
Aztán megismertem a realitást.
Igen.
Ugye ez hozzátartozik, hogy önök, hát ha lehet ilyet mondani, hogy baloldaliak voltak a család, és talán igen, abban az időben lehet, hogy a szocializmusról voltak mindenféle illúziói az embernek.
Abszolút.
Hát milyen lett, milyen ez a realitás, amit aztán itt Magyarországon megismert?
Lényegében az ember, amikor 16-17-18 éves, mindenki idealista. Én is az voltam. Szocializmusról csak hallomásról tudtam, illetve könyvekről. És tudjuk, hogy a papír bármit elvisel, bármit kivír. És mint idealista nekem volt egy álom, mégpedig mint baloldali fiatal ember, egy igazságosabb társadalom. Ahol nincsen szegénység, munka van, gyerekek iskolába járnak, meg sok minden, és érkeztem Magyarországra. Az első furcsa dolog volt, hogy nekem nagyon hosszú hajam volt. Most is, időskoromban is azt használom, de amikor fiatalabb voltam, még hosszabb volt, és emlékszem, hogy sokszor mentem a városban, és megállítottak a rendőrök, hogy igazolvány, meg minden. Nem volt semmilyen represszália, de nekem ez nagyon-nagyon sok minden árulkodott már, hogy a szabadságjogok hogyan is miként jelentkeznek. Ugyanakkor én soha nem gondoltam volna akkoriban, hogy például a szocializmus idején Magyarországon szegénység van.
Hát ezt akartam kérdezni, hogy mikor találkozott ön először itt Magyarországon szegénységgel, vagy hajléktalansággal?
Meg kell mondanom, hogy lényegében sok minden hiányzott az életembe. Mégpedig ezt a kapocs, amit a jelen összekötti a múltammal. És lényegében nem csak, hogy baloldali családról származom, hanem lényegében zenész családról származom. És nekem a zene mindig nagyon fontos volt, és akkor kezdtünk, csináltuk egy kis együttes, kezdtünk zenélni, mindenhova kezdtünk menni, dél-amerikai népszenét játszottunk, és akkor természetesen, hogy az ember kimegy Budapestről, kimegy vidékre, hát akkor sok mindenbe találkozik, de lényegében nagyon kemény szegénységgel akkor találkoztam, amikor a leánygyábító intézetben dolgoztam, mert akkor lényegében ahhoz, hogy a lányok lehessen szabadságra küldeni, ahhoz mindenféleképpen kellett egy családlátogatást végigcsinálni, és akkor mentem vidékre, egy csomó külső terület, cigány telepekre, meg sok minden, és akkor gondoltam, hogy hát itt valami hiányzik, vagyis sok különbség nincsen.
És akkor ez időben határoljuk be, ez mondjuk a 80-as évek már, ugye?
Igen.
Mert ugye azért abban az időben hivatalosan még Magyarországon nem volt sem igazán szegénység, főleg nem volt hajléktalanság.
Igen.
Egyébként. Azért kérdezgettem ezeket öntől egyébként, főleg például azt, hogy ugye végülis menekült, átélt a menekült sorsot, vagy a menekült létet, hogy ez bármilyen módon szerepet játszott abban, hogy aztán később ön végül tényleg kitaszítottakkal, hajléktalanokkal, lakásukat elvesztett családokkal foglalkozik.
Természetesen, hogy ne. Az az igazság, hogy nagyon sok emberrel találkoztam, aki segített rajtunk. Én úgy gondoltam egy idő után, hogy megpróbálok valami hasonlót csinálni. Először gondoltam, hogy pszichológus lehetek, talán. Utána megnéztem, hogy pszichológusok mit tanulnak, és kőkemény matek is van, én mindig abszolút mértékben nagyon jó volt a matekhoz, és akkor kellett újra gondolni, revidálni az én elképzeléseim, és akkor hallottam, hogy gyógypedagógiai főiskolán. Lényegében a szoligofren pedagógia nem nagyon érdekelt, inkább a pszichopedagógiát, és erre felé tendáltam, és végül is pszichopedagógus lettem, és utána természetesen utána tanultam tovább, szociális munka, meg számtalan más tanfolyamok is.
Ez itt az Index kibeszélő rendszerváltás sorozata, én Jobb Sándor vagyok, a vendégem pedig Carlos Lattes Pavez, szociális munkás, a SZÉRA, azaz a Szociális és Rehabilitációs Alapítvány igazgatója, aki a 80-as évek óta foglalkozik Magyarországon hajléktalanná vált családok megsegítésével. Szóval beszéltünk itt már a 80-as években, hogy azért ön látta, hogy van szegénység, és hát talán hajléktalanság akkor hivatalosan nem volt. Ezzel úgy mikor találkozott ön igazán először?
Lényegében kimondottan hajléktalanság nem volt, vagyis nem volt elismerve, de volt hajléktalanság. Voltak koldusok is, csak másképpen hívtak. Nem hajléktalanok, hanem közveszélyes munkakerülők.
Abban mondjuk abban sok minden belefért, ugye, abban a kategóriában.
Persze, abban sok minden belefért egyrészt, másrészt pedig az az igazság, hogy ezt nem próbáltak kezelni, ezek a problémákat, nem kaptak segítséget, nem kaptak semmilyen támogatást, hanem büntetést.
Kicsit ismerős ez a mai korból, de majd még elérkezünk esetleg oda is. Jó, szóval, hogy azért abban az időben már ennek a jelei így mutatkoztak, és én úgy tudom, hogy ön azért viszonylag korán elkezdett hajléktalanokkal is foglalkozni, tehát a 90-es évek elejétől kezdve.
Igen.
Hol találkozott velük, vagy hol látta őket?
Lényegében a rendszerváltás, hogy jól emlékszünk, hát akkor óriási nagy társadalmi felbojdulás okozott. Azzal kezdődött minden, hogy lényegében egy elég furcsa privatizáción ad, ahol sok mindenki tudott vagyont szerezni, főleg azok az emberek, akik a politika körül voltak, és akkor párttól függetlenül mindenki vagyonosnak tudta magát mondani, és lényegében a dolog nem erről szólt, hogy ezek a szipártelepeket, gyárakat működtessünk, hanem az, hogy megveszem potompincért, és utána továbbadom nagyon nagy haszonnal, és lényegében akik vásároltak, már lehetett tudni, hogy ezek nemzetközi külföldi vállalatok, akik lényegében nem akartak működtetni, hanem csak a piacot akartak megvásárolni, és akkor lényegében az történt, hogy ezeket megszűntek, munkaszállókat bezárták, és óriási nagy munkanélküliség keletkezett, és egy óriási nagy infláció, és akkor nagyon sok ember munkanélküli lett, és ezzel parosult egy nagyon rosszul megszervezett általános amnestia a 90-es években, ahol nagyon sok ember került az utcára egy napról a másikra, semmilyen előkészítés, semmilyen háttér, semmi nincsen, és akkor lehetett látni, hogy nagyon sok ember van az utcán.
És abban az időben, továbbra is azért most 90-es évek elejéről beszélünk, persze volt, hiszen egy volt szocialista országról beszélünk, ami éppen átalakulóban volt, és volt valami fajta szociális rendszer Magyarországon akkoriban is. Ez mennyire volt felkészülve arra, hogy hát itt most egy ilyen társadalmi probléma keletkezett?
Semennyire, mivel nem volt, hivatalosan nem volt elfogadva az, hogy szegénység van, hát akkor semmilyen állami szervezet nem létezett, hogy ezek a problémákat tudjon kezelni. Ne felejtsünk el, hogy az első ilyen szervezet, amit létrejött, ez volt a SZETA, ami lényegében SZÉRREL szemben kellett működnie, mert hát a szállamapparátus nem igazán szerette volna, és nem igazán elfogadtak azt, hogy Magyarországon szegény emberek vannak, és szegénység van.
Olvastam az egyik önről szóló cikkben azt, hogy ön és néhány munkatársa így a 90-es évek elején ugye elkezdte ott a Nyugati pályaudvar környékén járni azokat a területeket, ahol a hajléktalanok vannak, mert hogy valahogy azt gondolták, hogy hát a hajléktalanok nem fognak oda menni a hivatalhoz, meg a hivatalba, ha ücsörög egy ember, egy szociális területtel foglalkozó ember, hát az attól nem oldódik meg a probléma, hanem hogy oda kell menni ezekhez az emberekhez. És hát ott mit tapasztaltak, és hogy tudták megszólítani ezeket az embereket?
Lényegében a 90-ben már egyértelműen a szociális területen kezdtem dolgozni, és 1990-ben szó se volt erről, hogy szociális munkásképzés. 92 elindult a szociális asszisztens képzés, de szociális munkaképzés nem volt. Vagyis lényegében olyan szakmat megpróbáltunk honosítani, ami lényegében nem volt tanulható. 90-ben a Twist Oliver alapítványban kezdtem dolgozni, mint utcai gondozó. Akkor még neve sem volt, hanem street worker, és akkor volt három idealista ember, aki felosztotta a nagy Budapestet.
Mármint, hogy ő volt az egyik idealista.
Én voltam az egyik idealista. Három ember felosztotta Budapestet, és akkor hatalmas területet kellett menni. A szinterületen volt a Dilibay udvar. És lényegében azok a vonatok, amit ott álltak, ott aludtak a hajléktalanok, és nem volt semmi gond. Nagyon sok időn át törték őket, hogy ott vannak, lépcsőházakban, lakotelepekben, a kettő lépcsőház átjáron, a tizedik emelet fölött, vagyis nagyon-nagyon sok szerencsétlen ember láttam, akik lényegében nagyon sokan nem érdemelték meg ezt a szilletet.
Kikkel találkozott? Milyen, honnan jöttek ezek az emberek? Most mondta itt a munkásszállókat és egyebeket, milyen minden, körből?
Mindenféléből találkoztunk kortasíró, találkoztunk tanárokkal, találkoztunk szakmunkással, találkoztunk etnikai kisebbségek, cigánság, szakmunkás, vagyis mindenből találtunk, minden. Vagyis a rendszerváltás nem válogatott.
És hogy fogadták önt ezek az emberek? Tehát gondolom azért elsőre kiszúrták, kiválóan beszél magyarul, azt hadd mondjam el, de hát nagyon régóta él Magyarországon, de hogy biztos kiszúrták magáról, nem? Úgy elsőre, hogy mondjuk nem magyar, és akkor nem persze. Kérdezték meg, hogy hát most te itt akkor mit keresel, nem is vagy magyar, és mit akarsz minket megmenteni?
Nem arról van szó, hogy megmenteni. Mi is a szociális munka, senki nem tudja megmenteni. Tud segítséget, támogatást adni, eszközöket, információt adni. Természetesen nagyon sokan kérdezték, de ez számomra nagyon jó volt, mert lényegében ez volt az első lépés ahhoz, hogy egy párbeszéd kezdődjön, és hogy kezdődött egy párbeszéd, hát akkor lényegében volt lehetőség arra, hogy információt adjak, hogy hol van élit menedékhely, hol van nappali melegedő, mit tudnak csinálni, hova tudnak menni.
Ez nagyon-nagyon nagyon fontos, és ezzel most már ön is földobta ezt az örök kérdést a hajléktalan ügyben. Én nem foglalkozom szociális kérdésekkel, tehát nem olyan mélységében én ezt nem látom át, csak mint egy hétköznapi ember. Ugye azt az utcán nagyon gyakran halljuk, amikor azt mondja valaki egy hajléktalannak, hogy mit koldulsz itt, hát menjél el dolgozni, hiszen annyi munka van. Mi az akadálya annak, hogy ezek az emberek nem tudnak, vagy nem akarnak elmenni dolgozni?
Én azt mondanám, hogy nem tudnak, és nem akarnak, mert nem képesek rá már. Vagyis el lehet képzelni, és arra kérdem, hogy mindenki, aki hallja ezt a beszélgetést, csukja be a szemét, és gondolkozzon azon, hogy mi lenne belőle, hogyha netantán 5-6-7 éven át az utcán lenne. Ha nem lenne jövedelem, nem lenne semmit. Hogy 6 év után hol állna.
Tudom,
én azt hiszem, hogy onnantól kezdve, ha valaki őszinte saját magából, hát akkor azt mondaná, hogy ugyanott. Úgy gondoljunk, és én mindig úgy gondoltam, hogy csak úgy tudunk segíteni, hogy honnetantán eszközöket tudunk adni, tudunk erőt adni, tudunk lehetőséget nyújtani, és a legfontosabb az, hogy hogyan tudunk elindítani újra azok a mechanizmusokat, amit elfeledtek. Sok minden van. Én mondanám egy nagyon kis példát erre, amit igen, átéltem, mert az egyik helyen, ahol dolgoztunk, megcsináltunk. Lényegében volt egy éli menedékhely. Az éli menedékhely arról szól, hogy az emberek mennek 5-6 óra körül, és következő nap 8-kor elmennek. A szakma már nagyon régen, hogy a V-típusú fapadot kitalálta, de nem működött. És én gondoltam, hogy jó, mi megcsinálunk ezen az intézményen egy V-típusú fapad, és megcsináltunk, lényegében ez erről szól, hogy nem érkezési sorrendben kerülnek be az emberek, hanem van 3-4 hónapra egy jelandóhely. Egy kis szekrényt csináltunk, és akkor volt egy üres folyosó, ahol én gondoltam, hogy jó, rendben van. Hát megnézünk, teszünk egy ilyen rezsó, kit lapot, és akkor megnézünk, hogy ebből mi van. Nem kellett sokat várni, jött egy hajléktalan 3-4 nap után, hogy neki van 2 paprika, meg egy paradicsom. Hogy tudnak-e adni neki kölcsön egy kis lábos, mert szeretne egy kis lecset csinálni. Mondtam, hogy jó, itt van nagy lehetőséget, elküldtem egy kollégát, vegyen egy kis szalonát, vegyen hagymát, vegyen piros paprikát, vegyen még legalább 2-3 paradicsom, meg 5-6 paprikát, és odaadunk neki. Na, lehet tudni, hogy a lecsónak egy nagyon erős illata van.
Igen.
És az ember megcsinálta a lecsót, a többi 12 ember, aki volt a vetépusú fapadnak fajtonyala, de következő napra már nem egy ember akar, hanem 3 ember akar csinálni. Vagyis lényegében én úgy gondolom, hogy az életben maradási ösztön ez nagyon erős. És ahhoz, hogy életben maradjon, hát akkor elkezdenek törölni emlékek, meg sok minden más az ember fejében, és az a kérdés, hogy hogyan tudunk ezeket ébreszteni.
És ugye erről, amiről most eddig beszéltünk, ez a rendszerváltásnak egy jól ismert, nagyon-nagyon súlyos trendje volt, amikor valóban nagyrészt felnőtt emberek, tehát korábban dolgozó emberek elveszítették a munkájukat, akár ugye ezzel néha összefüggött válás vagy alkoholizmus, kicsúszott a lábuk alól a talaj, és hát így lettek ők hajléktalanok, vagy felnőtt hajléktalanok. Hadd idézzek viszont egy másik interjúból, amit ön már 2002-ben adott, mert hogy ön egy másik új folyamatra is felfigyelt, szerintem már akkor. Az idézet az így szól, általában nagyon rossz a gyerekek helyzete. A felnőtt családtagok mindegyike dolgozik, az említett terhek, lakbér, rezsi, étkezés kifizetéséhez szükséges pénzekért. A gyerekek egész nap egyedül vannak, most már nem csak a nyári szünet idején, hanem állandóan, a téli mínusz 10-15 fokos fagyban is lent csavarognak. A kulcsos gyerek fogalma egész évre szólóvá vált. Tehát ezt mondta ön 2002-ben, 12 évvel a rendszerváltás után, hogy a gyerekekkel mi a helyzet, és aztán ugorhatunk egy picit, hogy jött 2008-ban a hitelválság, amikor már bizony a hajléktalanság, vagy fedélnélküliség, vagy a lakás elvesztése az nem egy-egy felnőtt embert érintett, hanem egész családokat. Ezt mikor látta ön először, hogy azért itt nem csak egyes emberekről van szó, hanem komplett családokról is?
Lényegében én a 15. kerületben lakom, lakotelepen. És dolgoztam a 15. kerületi családsegítő szolgálatnál, és hát láttam, hogy a gyerekek kint vannak az utcán. Mindig úgy gondoltam, hogy ahhoz, hogy a szegénység ellen tudjunk küzdeni, ahhoz elsődlegesen gyerekekkel kell tudnunk foglalkozni. Mert ez a második generáció. Vagyis, hogyha ők szegénységben nevelkednek, sokkal kevesebb esély van arra, hogy tudjanak egy lépcsőt fölfelé menni. És lényegében ez nagyon fontos, hogy a kortárs csoportok hogyan is, miként tudnak egymást befolyásolni, és a felnőtt társadalom hogyan viszonyul leszek a gyereke csoportosulásokhoz. Ugyanakkor meg kell mondanom, hogy nagyon fontos a szoktatás. Mert lényegében én úgy gondolom, hogy a valódi szegénység az emberek fejében van. Mégpedig a iskolázatlanságot, a kevés tudás, ez lényegében táptalaj arra, hogy az ember igazán szegény lehessen, mert lényegében mindig ilyen másod-harmod rangú állampolgár lesz. Vagyis, hogyha gyerek tanul, és van egy szakma, van lehetőség arra, hogy tudjunk kikecmeregni a szegénység problematikájából.
Ez itt az Index kibeszélő rendszerváltás sorozata. Én Jobb Sándor vagyok, a vendégem pedig Carlos Lantes Pavez, szociális munkás, a SZÉRA, azaz a Szociális és Rehabilitációs Alapítvány igazgatója, aki a 80-as évek óta foglalkozik Magyarországon hajléktalanná vált családok megsegítésével. Segítsen nekem, ugye a SZÉRA az működtet, azért a fő profilja most már, jól mondom, hogy inkább a családok átmeneti otthona, hajléktalanokkal is foglalkoznak, de inkább talán a családok megsegítése az első, vagy ezt nem tudom jól.
De ez így van. Lényegében legfőbbképpen családokkal foglalkozunk. Egy kicsit átmentem a hajléktalan ellátásból a családos átmeneti ellátásra, mert úgy gondoltam, hogy ahogyan mondtam, hogy nagyon fontos, hogy mi történik a gyerekekkel.
Ön ezt 97-ben hozta létre, úgy tudom, ezt.
Igen, 97-ben hoztunk létre a szalapítva. Nem, 97-ben hoztunk létre a Szelső 15. kerületi intézmény. Akkor önkormányzati intézményként született, és 2000-ben alapítványi működésre ment.
És ez akkor még hajléktalan szálló volt?
Akkor családosan eredeti szálló, illetve hajléktalan szálló is volt, mind a kettő. Meg kell mondanom, hogy 97. októberben, amikor nyílt a Szaporhasza utcai intézmény, még nem létezett gyermek- és ifjúságvédelmi törvény. Ez 97. decemberben született, vagyis mi voltunk az első olyan intézmény, amit kifejezetten és nyíltan és egy kicsit kényelmesebb lehetőségekkel biztosítva családos átmeneti otthon működtettünk.
És akkor most hány ilyen intézmény van, ami a szérához tartozik?
Hogyha épületekről beszélünk, lényegében van kettő épületünk, az egyik Csömörön, ott lényegében két működési engedélyünk van, az egyik 40 fős és a másik 18 fős. Ezen kívül 15. kerületen a Szaporhasza utca van egy 40 fős családos átmeneti otthon, és ugyanazon a helyen van egy 28 fős, és ezen kívül nekünk van 16 darab, amit úgy lehet nevezni jogilag, hogy külső férőhely. Ez nem jelenti más, mint 16 darab különálló lakás, egymástól elszeparálva, egy kicsit távol, és ott is vannak családok.
Ezek az úgynevezett kiléptető lakások?
Ezek az úgynevezett kiléptető lakások.
Akkor erről majd beszélünk, de hogy akkor menjünk végig így a fázisokon. Tehát milyen állapotban érkeznek ide meg azok az emberek, akik itt elhelyezést kapnak? Tehát itt nem tudom, mennyiben vannak teljes családok, mármint hogy apa, anya és gyerekek, vagy inkább az a jellemző, hogy egyedülálló anya vagy apa gyerekekkel. Melyik a jelenség?
Ez nagyon változó. Vannak egész családok, akik jönnek, vannak anya, apa, akik lényegében élettársi viszonyban élnek. Apa hozott egy gyerek, anya hozott kettő gyerek, van egyedülálló anyuka és egyedülálló apuka is, aki lakik nálunk.
Na, szóval, hogy aki ide bekerül, az honnan jön általában, milyen körülmények közül és miért jön?
Ez nagyon változó. Nagyon sok család megpróbál vidékről beköltözni Budapestre, mert lényegében Budapesten sokkal nagyobb munkalehetőségekkel találkoznak, és szeretnének dolgozni, és megoldani a saját problémájukat. Vannak olyan családok, akik lényegében most már nem annyira nagyon, de kilakoltatás miatt kerülnek. Vannak olyan családok, ahol egy másfél szobás 8-10 fő lakik is egyszer szeretnének egy kicsit önállóan elindulni az életre, de általában nagyon sok olyan család van most már, aki lényegében elveszítette a szálbérletet, és akkor nem tud hova menni, és akkor megpróbálnak valahogyan megoldást találni saját maguknak meg a gyerekeknek, mert nem szeretnék, hogy a gyerekek állami nevelésbe kerüljenek.
Ezt akartam kérdezni, hogy ön melyiket tartja jobbnak, mert néha azt mondják, hogy az is egy jó megoldás, hogy kvázi átmenetileg a gyerek kerüljön állami védelembe vagy gondozásba, amíg a szülő elvileg rendezni tudja a dolgait, csak hát lehet, hogy a valóságban ez nem egészen így történik, hogy a szülő rendezi a dolgait.
Én úgy gondolom, hogy vannak olyan súlyos esetek, ahol muszáj, hogy a gyerek állami nevelésbe kerüljön. Ilyenkor a súlyos gyerekveszélyeztetés is tudjuk, hogy a gyerekveszélyeztetés többféle szempontjából lehet fizikális, lehet mentális, meg lehet gazdasági veszélyeztetés. Én úgy gondolom, hogy vannak esetek, amikor nincsen más megoldás. A gyerek érdeke azt kívánja, hogy ezt tegyünk meg. De ez nem mindig, hanem általában nagyon sok szülő is, hogyha megnézünk most a magyar társadalom, hogy lényegében nagyon sok ember ezért dolgozik, apuka, anyuka, hogy tudjon albérletet fizetni, tudjon az albérletnek a közösszemi számlákat fizetni, valamennyi pénz, ami marad, valahogyan azt itt kezd is. Ruháztatásra, meg oktatásra, meg szórakozásra lényegében nem marad pénz.
És hát szörnyű, ma tudjuk, hogy az albérletárak hol tartanak, tehát nem túl nagy lakások 100-150 ezer forintokért vehetők ki. Mennyit kell fizetni önöknél egy ilyen családnak? Tudom, hogy ezek most még nem önálló lakások, tehát ez most
Lényegében a lakásokban, meg a intézményben ugyanannyit kell fizetni a családoknak. A gyermek és ifjúságvédelmi törvény azt mondja, hogy maximum térítési díj lehet családnak a jövedelemnek a 50%-a, de mi lényegében nem kérünk a 50%-at, mert hogyha kérnénk annyi pénzt, hát akkor lényegében öngolt rúgnánk, mert hát lényegében semmilyen lehetőséget nem tudunk biztosítani a családnak.
De mégis mekkora összegekről van itt
Maximum 38 ezer forint havonta az egész családnak.
azért ez tud segítség lenni, hogyha a szülők dolgoznak. Ez feltétel, hogy dolgoznak?
Abszolút mértékben feltétel. Nálunk van egy kollega, aki részmunkaidőben lényegében a foglalkoztatással foglalkozik, és lényegében mindenkinek megpróbál munkahelyet szerezni. Először bármilyen munkahelyet, és utána megpróbáljunk arra irányítani, hogy bejelentett állás legyen. Ez nagyon fontos, hogy bejelentett állás legyen, mert lényegében valamikor a szülő nyugdíjas lesz. Egyrészt, másrészt, hogy a mi lakhatási programunkban nagyon fontos a bejelentett állás, mert lényegében nagyon sok család tud évente önkormányzati lakásba költözni.
Itt mennyire igaz az, amit mondott a hajléktalanság esetén, hogy akik ide érkeznek, ők mennyire tudnak vagy akarnak javítani a saját sorsukon?
Amikor a családok jelentkeznek a alapítványba, lényegében van egy felvételi beszélgetés. A felvételi beszélgetésben két kollega van, és ez a legfontosabb az, hogy lényegében tudjunk megalapítani azt, hogy a család motiválható-e vagy nem. Nekünk nem kell, hogy motivált legyen, de hogyha mi úgy vagyunk, hogy motiválható, hát akkor lényegében úgy gondolunk, hogy nálunk van a helye, és ugyanakkor vannak több olyan családok, amit úgy látunk, hogy nem motiválható, de a családnak a helyzete olyan súlyos, hogy azt mondjuk, hogy jó, rendben van, akkor ezt az nagyon fontos szempont félretesszünk, és akkor próbáljunk meg valamit kezdeni, amikor a család beköltözik.
Motiválhatóságot említett, ami valószínűleg nagyon-nagyon fontos, és valóban a gondozás egyik alapja, de hát gondolom csomó ember van, akit tanítani is kell, felteszem egyáltalán a családi életre, vagy a felelős gazdálkodásra, mert hogy mondjuk ha a szülők is ugye olyan környezetből jönnek, ahol ezt korábban nem tapasztalták meg, akkor én úgy tudom, hogy itt azért ők ilyen segítséget is kapnak, hogy valahogy a dolgaik intézését egy kicsit jobban össze tudják szedni.
Igen, lényegében nagyon súlyos szocializációs problémákkal találkozunk. Lényegében nem csak az alkoholfogyasztással, hanem abszolút mértékben sok mindenben. Pontosan ezért minden egyes családnak van egy szociális munkás, aki folyamatosan velük foglalkozik, van pszichológus, mondtam, hogy lényegében segítünk munkát szerezni is, és ezen kívül vannak terápiánk. Van egy csoport terapeuta, aki lényegében szükség szerint egyéni terápia, párterápia, családterápia, és ha kell csoportos terápia. Ugyanakkor folyamatosan vannak foglalkozások a gyerekeknek, de meg kell mondanom, hogy a gyerekek lényegében nagyon olyan, mint a szivacs, vagyis minden tudás képesek szippantani, és nekünk ez jó, hogy a gyerekek lássák az, hogy lényegében nem az van, hogy otthon fekszek és nyomom a telefon, hanem lényegében, hogy különböző foglalkozás, rajz, vers, sportfoglalkozásokat, meg kerámia, meg rajz, festés, vagyis bármi, amiben lehet a gyerekek lekötni, már csak is ez írt, mert lényegében azt a gyerek, amelyik unatkozik, ez lényegében rosszaságokat fog csinálni. Önbeszélyesévé is tud válni. És a gyerekek foglalkoztatni kell, le kell kötni, nem csak ezért, hogy fejlődjenek, hanem azért is, hogy lényegében ne kerüljenek bajba.
Ez egy ilyen interjú, hogy én idézgetek az ön korábbi interjúiból. Népszabadságnak mondta 2000-ben. Olyan rendszert kell kialakítani, amelyben nem csak az intézmények cserélgetik egymás között a családokat, hanem van kiút a valódi megoldásra, az otthon teremtésre. Az kétségtelen, ugye, hogy az önök célja pont ez, hogy akkor van ez az átmeneti otthon, ahol egy kicsit kap megerősítést a család, esetleg kikerül ebbe a bizonyos kiléptető lakásba, és a végcél az, hogy önálló, ha jól tudom, önkormányzati lakásba, vagy valamilyen lakáshoz jusson. Mennyire sikerült megvalósítani ezt a célt?
Abszolút mértékben. Meg kell mondanom, hogy lényegében a 15. kerületi önkormányzattal nagyon gyors együttműködésük, és folyamatosan van lehetőség arra, hogy alapítványba élő családokat tudjanak beköltözni önkormányzati lakásban. Most nem sokára kettő család fog beköltözni önkormányzati lakásban, míg pedig volt egy, és van egy együttműködésünk a Habitat for Humanity-vel, amit lényegében arról szól, hogy az önkormányzat egyelül néhány lakást, amit lényegében szerkezeti alapotban jó, de az önkormányzat soha az életben nem fogja felújítani, és a Habitattal együtt, hát akkor megválasztunk ezek a családokat, és akkor kezd egy család menedzselés, választunk kettő család, és akkor jönnek önkéntesek. Meg kell mondanom, hogy nagyon sok önkéntes jön a Egyesült Államokból, lényegében ők fizetik a saját repülőjegyek, szállodát, itt keszis, itt vannak Magyarországon két hitig, egy hiten hát megismerik az ország, a másik hit pedig dolgoznak, építőpári munkát végeznek, és most fognak költözni. Lényegében most azt tudok mondani, hogy 98 család van, amit önkormányzati lakásba költözött, és tudomásunk szerint 6 család van, és volt, amelyek nem tudták megtartani ezt az önkormányzati lakást. Akkor ezt így mondtam, mert lényegében is az egyik rettentő nagyon fájos dolog a színrészemről, és azt hiszem, hogy az egész szociális munka szakmáról, az, hogy nincsen szociális lakásépítést. Már 85 óta, hogy igazán nincsen. Sok minden van. Azok a családok, akik ebben a rendszerben vannak, lényegében nem tudnak saját lokást vásárolni. Ugyanakkor a szálbérletet ezek abszolút mértékben kifizethetetlenek. Vannak családok, akik albérletbe költöznek, de 6-7-8 hónap után, hát akkor szintén kiesnek a szálbérletből. És hogyha a dolog ez így van, hát akkor azt jelenti, hogy először van egy hajra, költözünk, önálló életet, albérletbe, de amikor nem tudják ezt fenntartani, hát akkor lényegében sokkal rosszabb állapotba kerülnek, mint ahogyan voltak, mert egy óriási nagy kudarc élménnyel szenvednek. Én úgy gondolom, és megmondom nagyon őszintén, és elnézést kérek a futball rajongóktól, én azt hiszem, hogy sokkal több szociális lokást kéne építeni, mint hasztalan futballstadion.
És ezek az emberek, akiknek nem jön be, de azért hát inkább nézzük az eredményeket, hiszen valóban közel 100 családnak tudtak így segíteni, ezért kaptak is önök jószolgálati díjat, igen, ugye úgy tudom, és ehhez külön gratulálok. Köszönöm, de akinek szépen. Nem jön ez össze, az visszamehet önökhöz, és akkor újra kap segítséget, vagy jellemző, hogy esetleg visszatérnek ezek az emberek, vagy nem, ők eltűnnek.
Ennek a ellátórendszernek a legnagyobb probléma az, hogy lényegében a családok vándorolnak. Intézményről intézményre, mert nincsen más lehetőségük. Most már el lehet képzelni, hogy mivel a gyermek és ifjúságvédelmi törvény azt mondja, hogy az intézményekben egy év, amit 6 hónappal hosszabbítható, de maximum tanévvége, hát akkor a család ott van, másfél éven át, gyerekek beiratkoznak egy iskolába, elkezdenek az iskolába, másfél év után el kell, hogy költözzenek, máshova, más iskola, más tanár, és akkor ne csodálkozunk azon, hogy a gyerekek buktacsolnak. Nem tudnak kötődni senkihez. És hogyha ezt az egész folyamatot megnézünk az egész életben, vagyis azokban a különböző területek, amelyek a gyerek életet képeznek, hát akkor meg kell mondanom, hogy ha szülőknek nagyon féle ciklot szocializációs folyamatokon átmentek, és sok minden nem tanultak, ezek a gyerekek még rosszabb állapotba kerülnek, mert kénytelenek alkalmazkodni, egy darabig hogy tudnak. De elérkezik ezt a szidó, mikor már nem tudnak tovább alkalmazkodni, és akkor robbant a bomba.
Ez mondjuk aggasztó, de azért van sikertörténet is, tehát hogyha egy családot sikerül úgy megtartani, megerősíteni, albérletbe kerül és dolgoznak a szülők, ugye elég régóta csinálja már, van valami, talán valami utánkövetés, hogy ezek persze, a gyerekek, persze, akik aztán felnőnek,
persze,
ott azért mégiscsak átmegy valami pozitív minta és példa?
Természetesen. Én azt hiszem, hogy nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert nagyon sok pozitív tapasztalatunk van, nagyon sok sikerélményünk van. Számomra az volt, hogy nekünk van nagyon sok sikerélmény. Ezért, mert több olyan önkormányzattal együtt működünk, együtt dolgozunk, akik szintén szociálisan érzékenyek. De sajnálatos módon nem lehet mondani, hogy az egész országban így van. Vagyis én nagyon szeretnék, hogyha az önkormányzatok igazán kezdenének foglalkozni, nem csak a középosztállyal, hanem azok az emberekkel, akik szegények, akik bajban vannak.
Hogy látja, hogy a politika mennyi segítséget ad ehhez önöknek, akik civilként küzdenek, azon kívül, hogy a civilek is megkapták a maguk kis pecsétjét pár évvel ezelőtt a politikától, egy ilyen furcsa, pejoratív szóvá vált bizonyos körökben legalábbis a civil, holott maguk rendkívül hasznos munkát végeznek.
Hát nem igazán nagyon. Nem igazán nagyon óriási nagy támogatást kapunk. Vagyis lényegében a civil szervezetek, akik szociális területen dolgoznak, most minden nap úgy küzdködnek, hogy az életben maradás. Lényegében meg kell mondanom, hogy mindig működik ezt a rendszer, hogy a civil szervezetek kapnak egy állami normatív támogatást, és az egyházi szervezetek ugyanezt az állami támogatást plusz 70%-a. Amit óriási nagy különbséget tesznek, de mi úgy gondoljunk, hogy, hogy ettől függetlenül még tudunk dolgozni, és tudunk csinálni, és addig, ameddig tudunk tovább tolni az alapítványnak a tevékenységet, tehát akkor csinálni fogjuk. Ugyanakkor meg kell mondanom, hogy óriási nagy furcsaságok vannak ebben az egész rendszerben, hogy ha megnézünk évente, 3, 4, 5, 600 millió forint pályázati támogatás van a hajléktalan ellátásra. Férfi meg nő hajléktalanok. Családos átmeneti otthonoknak már legalább 18 éve, hogy nincsen pályázati támogatás. Vagyis mi erre nem appellálhatunk, hogy esetlegesen kapunk pályázati támogatásra, hogy tudjunk festeni, kifesteni az intézmény. Ami számomra fura, mert lényegében a hajléktalanok, és elnézést kérek, én nem akarok semmi rosszat mondani a hajléktalanokkal, mert mi hajléktalanokkal is foglalkozunk, pedig ez nagyon kis rész, de a családos átmeneti otthon, a családos átmeneti otthonok rendszerében ott gyerekek vannak, és ott nincsen olyan támogatás.
És feltételezem, akkor ez a rendszer viszont arra kondicionálja magukat, hogy hát nem érdemes várni arra, hogy majd lesz, majd a politika segít, meg jön valami támogatás, hát akkor valamit maguk kell, hogy csináljanak. Csak hát az a kérdés, hogy miből, vagy honnan vannak akkor esetleg források, bevételek, és hát egyáltalán vagy mennyire működik az, hogy na jó, hát pénzt nem kapunk, de akkor mi csináljuk magunk valahogy.
Lényegében meg kell mondanom, hogy is javítanak egy kicsit, vannak meghívásos pályázatok családos átmeneti otthonoknak, de nem civil szervezeteknek.
Hanem ezt is az egyházak kapják?
Vagy? Persze, aha, persze, hogyne. Hogy mit csinálunk? Lényegében mindenki, vagyis kollégáim nem csak a szociális munkát csinálnak, hanem mindenki plusz még kis feladatokat vállal. Meg kell mondanom, hogy nekünk nem lenne pénz például arra, hogy terapeutokat alkalmazunk. De vannak terapeuták és vannak terápiánk. Lényegében ez is gyűjt létre, hogy lényegében a terapeuta képzés nagyon elindult, és lényegében ahhoz, hogy a terapeuta megkapja az engedélyet, hogy egyéni terápiákat tudjon csinálni önállóan, ahhoz kell, hogy legyen 300 óra gyakorlat. És mi pontosan erre csaptunk bele, hogy akkor rendben van, hát akkor jöhetnek hozzánk, és csinálhatnak terápiák. És akkor így ingyenbírmentesen vannak terápiánk. Meg kell mondanom, hogy az önkéntes rendszer nagyon fejlesztettünk, mert lényegében másképpen nem tudjuk mit csinálni. Különböző más együttműködésünk van, mint például az Élelmiszerbankkal. Minden nap kollégáim saját munkaidőben mennek egy bizonyos nagy áruházba, és elhozzák azok a termékeket, amelyek lényegében egy-két-három nap múlva legyárnak, még használhatóak, de lényegében már senki nem vásárolja. És így tudunk például támogatást adni a családoknak, élelmiszer támogatást, és ennek alapján hát akkor a családok egy kicsit többet tudnak esetlegesen sporolni. Vagyis minden egyes lehetőség, ami van. Most a koronavírus ideje alatt mi szerettünk volna ilyen ozongenerátorokat vásárolni, ezért elindítottunk egy adománygyűjtés, nem gyűjt azt a pénz, amit mi akartunk, de akkor is tudtunk 3 darab ozongenerátor venni, és ebből természetesen, ahogyan megbeszéltünk ebben az adománygyűjtésben, az egyik gyerekkórházban fogunk továbbítani.
Azt látom, igen, hogy ez kreativitásra meg kitartásra ösztönzi azokat, akik ezzel foglalkoznak. Ön 30 éven foglalkozik tulajdonképpen ezzel a területtel. Mit mondaná egy mostani, hát idealista, vagy nagyon elkötelezett fiatalnak, aki most vágna bele a szociális munkába, hogy mi az a terület, amivel foglalkozni érdemes?
A nagyon nehéz kérdés. Mert ha azt mondanám, hogy jöjjön, szeretettel várunk, hát akkor tudnia kell, hogy akkor a kedves fiatal ember ahhoz, hogy tudjon élni, legalább egy főállás és egy mellékállás kell, hogy rendelkezzen, ahhoz, hogy mindennapos életet tudjon biztosítani, elfogadott szinten.
Jó, ez ugye az egyéni szint, de inkább én bocsánat, arra gondoltam, hogy mi az, amit lát így a jövőt tekintve, hogy mint szociális probléma, amivel majd kell foglalkozni a jövőben.
Én úgy látom, hogy lényegében a helyzet nem fog megoldódni. Egyre rosszabb helyzetbe kerülünk. Egyre rosszabb helyzetbe kerülnek a családok, egyre több a szegény ember, egyre kevesebb a támogatás, egyre kevesebb a segítséget. Hát nézzük meg, hát körülbelül 11 éve, hogy nem emelkedik a családi potlék. Egyre több azoknak a gyerekek, akik kipörögnek, míg a szoktatási rendszerből. És mert ne felejtsünk el, hogy leszállítottak a kötelező
tankötelezettség,
és akkor azt jelenti, hogy ezek a gyerekek hova kerülnek. 16 éves gyerek, 15 éves gyerek hova fog menni dolgozni? Sehova. És akkor mit csinál? Otthonban egy darabig, utána kimegy, és utána ki tudja, hogy mi lesz belőle.
Igen, ez nagyon nehéz ügy. Még annyit hadd kérdezzek öntől, hogy amit biztos ön is tele volt reményekkel a rendszerváltás idején, hogy sok minden meg fog változni, meg jobb lesz. Így 30 év után mennyire igazolódtak a reményei?
Semennyiben. Meg kell mondanom, hogy egyre több munkám van, egyre kevesebb eszközökkel. Meg kell mondanom nagyon őszintén, hogy nekem óriási nagy szerencsém van, mert olyan csapat gyűlt össze körülöttem, aki igazán nem a pincért dolgoznak. Persze mindenki megkapja a fizetését, de nem ezért dolgoznak. A karantén ideje alatt nagyon sok kollega volt, aki lényegében erőn felett tudott is teljesített. A legnagyobb gondom az volt, hogy nekem annyi volt lehetőségem, hogy mondjam nekik, hogy köszönöm szépen. Vagyis lényegében semmit nem tudtam nekik pluszt adni, ezért a szoriási nagy. Mert ezért meg kell mondanom, hogy a karantén alatt ilyen a szorvosok, apolonők, rendőrök, tűzoltók, buszvezetők. Mondjam meg valaki, hallottam valaki valamikor az, hogy azt mondtak volna, hogy köszönöm szépen a szociális területen dolgozó szakembereknek. Ez még nem volt.
Én nem csak az interjút köszönöm önnek, hanem így sokak nevében azt is, hogy ezzel a területtel foglalkozott, és remélem, hogy a jövőben is foglalkozni fog. Nagyon köszönöm Carlos Lattes Pavel szociális munkásnak, a SZÉRA, azaz a Szociális és Rehabilitációs Alapítvány igazgatójának, hogy a vendégünk volt. Külön köszönöm még Mizsur András kollégám segítségét a műsor elkészítéséhez. A hallgatóinknak meg annyit még, hogy kövessék a rendszerváltás sorozatunk többi adását is, amelyekben mások mellett Kon Zsuzsa énekessel, Bojár Gábor vállalkozóval, Szerényi Zsuzsa rendszerváltó expolitikussal, vagy a Török Ferenc Fábián László öttusázó párossal is beszélgetünk. A podcastunk meghallgatható Spotify-on, iTunes-on és az Index podcastjai között is. Arra külön szeretnék kérni minden kedves hallgatónkat, hogyha a podcast alkalmazásuk arra kéri önöket, akkor értékeljenek minket pozitívan. Nagyon köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!
Viszontlátásra!